Köszöntjük a most bekapcsolódó hallgatókat, meg akik eddig is velünk voltak. Arról beszélgetünk, hogy a mai evangéliumban Jézus egy olyan példázatot mond, ahol két fiúról van szó, akiket az apa a szőlőjébe küld. És akkor ezen töprengünk, hogy egyrészt, hogy kinek szól ez a példázat, kinek, kik érintettek ebbe, és akkor látjuk, hogy apa fiúról, ha Jézus említést tesz, egyből tudja a hallgatóság, főleg azok, akik rákérdeznek Jézusnál a főpapok meg a vének, hogy hát itt Izrael is Isten kapcsolatát akar hozni, csak megzavarja őket azzal, hogy két fiúról beszél, mert számukra csak egy fiú van, az pedig mi vagyunk, de olyan formán is mi vagyunk, hogy a jobbak, a rosszabbak nem fiak. És Jézus ki akarja szépen ebben fejezni a két fiú történetével, hogy ha kettőről van szó, akkor ide mindenki ide tartozik. A jobbak is, meg a kevésbé jók is.
Igen, hát ezt valószínűleg meg is érthették, mert ugye vitába keveredtek vele, és az Úr Jézus elég határozottan előadja a két fiúnak a történetét. Egyik a készséges fiú, másik pedig a készségesnek mutatkozó, de végül is nem készséges
Sérmes,
fiú.
Igen. Nézzük, és akkor nézzük, igen.
Nézzük, hogy ez és hogy omlik.
Már onnan indul a történet, hogy valójában, amikor arról beszél Jézus, hogy az apa a fiát szólítja meg, munkára vonja, ez igazából azt jelzi, hogy itt nem egy olyan szolgálatról van szó, amit most itt bért kap érte, vagy hogy neki most ez ilyen rosszul eső történet fog lenni az életébe, hanem arról van szó, hogy ez a miénk, amint bent neked dolgoznod kell. Tehát azt mondja, hogy nem úgy mutatkozik be, mint egy távolságtartó, parancsotokat osztogató uralkodó, hanem egy szeretettel közeledő apa, mert be akarja vonni fiát a szőlőskert munkájába, meg akarja értetni vel, hogy ez családi vagyon. Biztosan érdekel ez a munka téged. Tehát, hogy ennek van egy, azt mondjuk, hogy egy érdekel kötelez neked, érdeket, hogy ebben dolgozzál. És akkor erre szeretnélek téged rávenni. És még abban, arra is figyel a megfogalmazó, vagy Jézus igazából, hogy itt egy olyan szót használ a fiúra, ami inkább az anyára jellemző megszólítás, talán így mondhatnánk, hogy hogy szülöttem magzatom.
Ami igaz is, mert hát az apja is szülője, már nem a szó szülő értelmében, már a fizikai szülő értelmében, hanem a nemző értelmében.
Igen, de érezik, hogy ez már anyaias megszólítás egy gyermeknek, tehát nem biztos, hogy az apák így szokták szólítani magzatom. A gyermekét inkább az anyára jellemző ez a fajta.
Tehát ez egy bensőséges megszólítás, ugye?
Igen.
Azt akarta ezzel
igen.
mondani Ármeléni atya.
És akkor ugye, menj dolgoz a szőlőben, vagyis vedd észre, hogy fiú vagy, nem szolga, a szőlő a miénk, mindenkit érint, aki ebben a házban lakik. Ha értelmet akarsz adni a napodnak, menj és dolgozz a szőlőben. Kötelezd el magad, tedd széppé az életedet azzal, hogy nagy értelmet adsz neki.
Tehát azzal, hogy dolgozik benne a sajátjában, kialakítja a kapcsolatot ahhoz, amiben dolgozik. Tehát magával a vagyonnal, a szőlővel, igen, a közös tulajdonnal. Itt erről van szó. Nem dolgoztat, hanem ő maga is dolgozik benne.
Igen. És azt mondja, hogy ez a mai nap, tehát hogy az egész életünket jelképezi, amelyet az Úr szőlős kertjében dolgozva kell töltenünk. Az Úr szőlős kertjében dolgozni pedig szőlőt, bort, azaz a szeretetet, örömet és az életet jelent Isten minden gyermeke számára.
Ez talán ma is így van. Igen. Már én úgy értem ezt, hogy korábbi helyemen például Pécelen ismertem egy családot, ahol a nagypapa, az apuka is, még az unoka is együtt dolgoztak a szőlőben. Már feltétlenül szőlőt termesztettek, de a közös vagyonban.
Igen, meg hát azt is látjuk, hogy például pont ez a közös munka, ez úgy jobban összehoz az embereket.
Hogy ne, a családot is erősíti.
Igen.
Így van.
Mondhatnánk, hogy valamilyen formában persze, ha leülünk közösen tévézni, az is egy együttlét.
De ha
érezzük,
együtt dolgozunk, az más.
Az más.
Sokkal bensőségesebb, igen.
És ugye jön a válasz a fiútól, nem akarom. Nem akarok menni. Ennek a fiúnak egyértelműen más tervei voltak. Azt gondolta, hogy a napja napjának több értelme lesz, ha azt nem teszi, tehát ha nem azt teszi, amit az apja kért, hanem azt teszi, amit ő elképzelt.
Ez ma is így van.
Igen.
Hát inkább nem a traktorra ülök, hanem inkább informatikus leszek, mondjuk. Mert annak több értelme van.
Igen. Tehát én abban látom. És akkor példabeszédben szereplő nem annak a jele, hogy biológiai természetünk elutasítja azt az elkötelezettséget, amelyet Jézus az evangéliumban kínál nekünk. Javaslat egy kicsit ilyen követelőzőként jelenik meg, hogy hát itt van ez fogadd el. Ha valaki azonnal igennel válasz, az azt jelenti, hogy nem értette meg, hogy ő mire gondol, mi az evangéliumnak a mondana. Hogy amit az Úr kér tőled munkaként, az Úr szőlőskertjébe, az némi áhítatott némi bensőség és lelki bensőséget is kíván, akkor is, tehát azt mondja, hogy aki azonnal igent mond, az még nem értette meg, hogy mire hívják meg.
Gondolod, hogy ez a papi hivatásunk elfogadásának küzdelmére is ráfordítható?
Akár mondhatjuk így is. Tehát egy hivatásnál is a dilemma, ami előtte megelőzi az embert, és a döntését megelőlegezi, úgymond, az pont ennek a nemnek a kifejeződése.
Hát kicsit személyesebb választ adnék erre, mert én magam is így voltam a papi hivatás meghívásával, hogy először azt mondtam, hogy nem. És hosszú időnek kellett eltelni, hogy belássam, hogy tulajdonképpen az mire is vonatkozik ez a hívás. Nem tudom, hogy mások hogy vannak ezzel.
Hát ugye én nálam is, tehát hogy nekem még ráadásul ugye azért évek kellettek ahhoz, hogy megszülessen bennem a válasz a döntésre.
Hát ez azt hiszem normális emberi dolog, tehát itt, amit látunk a történetben, az, hogy az apa elvárja a gyerekétől, hogy sajátjaként kezelje azt, amiben dolgozik, ez jogos?
Igen.
Nálunk papoknál is, szerzeteseknél is így van, hogy kicsit miénk a szőlő, miénk a termés, de tudjuk, hogy nem mi vagyunk a tulajdonosok.
Igen. És azt mondja, hogy lassan elkezdjük hagyni, hogy a kigondolt terveink szerte foszoljanak. Mert mi vagyunk az első gyerek. Aztán mi leszünk a második is, de addig is mi vagyunk az elsők. Tehát, hogy valahol ez a nem ezt jelzi, hogy nem tudunk egyből igent mondani erre a fölkérésre, nekünk át kell gondolni. És igazából a saját tervünket kell elengedni, vagy látjuk, hogy hát igazából szerte foszlik, mert valami sokkal jobb jön ebből ki.
Hát, ha hallgatunk az apánkra,
igen,
akkor olyat is elvállalunk, amire nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent.
Igen.
És ez a megbánta lehet erre utaló
igen
jelzés?
Igen, tehát, hogy föltetjük a kérdést, hogy miért bánta meg. És azt mondja, átgondolva a válaszát, az álláspontját, elmélkedett, meggondolta magát, mert rájött, hogy az, aki a szőlőskertbe kéri, nem úr, hanem az apja, akinek a szeretetét ismerte. Tudta, hogy az apja szereti őt.
Tehát nem parancsnak engedelmeskedik, hanem igen, a szeretet hívására.
Sának, így van. És ha szeret engem, és ezt a tanácsot adja, az azt jelenti, hogy amit javasol nekem, az gyönyörű, még ha megerőltető és fárasztó is.
Hát ez, mintha a papokról beszélne. A Szentíró, igen.
Igen. Bízhatok benne az atyában, mert azt akarja, hogy a mai napom, vagyis az egész életem szép és értelmes legyen.
Igen.
Ha viszont olyan úrnak tekintem, aki zsarnokoskodik, aki ok nélkül rám erőlteti, amit parancsol, akkor megpróbálom azt tenni, amit nekem tetszik.
Hát, igen.
Ez az oka annak, hogy mi papok gyakran hibázunk a hit dolgainak az átadásában, amikor Isten igének következményét anélkül mutatjuk be, hogy előbb megmondanánk, kihez intézi ezt az igét, csak akkor bízunk benne, ha megértettük, hogy az, aki bizonyos döntéseket kér tőlünk, olyan valaki, aki szeret minket. Tehát, hogy először meg kell értetnünk az emberekkel, hogy amire meghívást kapnak, a meghívó szereti őket.
És ez az egész dolog, amire meghívást kaptak, ez nem lesz rossz számukra.
Igen.
Valószínűleg az életüknek egy igen szép, gyönyörű szakaszává tud alakulni, hogyha ezt a szeretetet elfogadják.
Igen. És azt mondja, ha azonban ezeket a rendelkezéseket parancsként vesszük, amit talán még fenyegetés is követnek, fenyegetések is, akkor nem figyeltünk arra, amire az atya hív minket, hogy ő a szeretettel is jót kínál föl számunkra, még hogyha izzadságos is.
Igen, mert van egy másik válasz is, ugye kétségről van szó.
Igen, és aztán ugye jön a másik válasz, ugye odafordult a másikhoz, és ugyanezt mondta. Az így felelt, igen, uram, de az nem ment el. Te kettő közül melyik teljesítette az apa akaratát? Azt feleltik, az első. Az apa odalép a második fiúhoz, akinek ugyancsak úgy, mint ha megfogja a karját, hogy rábeszélje, menjen a szőlőbe, és meglepő második fiú azonnali válasza, igen, uram. Vagyis, tehát, hogy nem azt mondja, hogy apa, hanem azt mondja, hogy uram.
Ez sem véletlen.
Igen.
De nyilván az, amikor ezt komponálta az író, hogy miért ezt a szót használta, igen.
Számára ezek egy parancsokat adó mesternek a parancsai, ezeket a parancsokat végre kell hajtani.
Nincs ellentmondás, igen. Látszólag.
Igen. Miért válaszol ilyen határozottan arra, amit az Úr kérdez? És számára az Úr itt Istent képviseli. Azonnal igennel válaszolt, mert nem értette. Ő Izraelnek azt a részét képviseli, amelyik nem igazán értette, mit kér az Úr népétől, és ők találták ki az áldozatokat, égő áldozatokat, füstöl áldozatokat, bőtöket, meg tömegével egy csomó mindent.
Igen, és hallunk is a Szentírásban erről, hogy nekem nem kellenek ezek a füstös, érges, égő áldozatok, hanem a lélek hódolata kell.
Így van, igen.
Nyilván passzinthatjuk ehhez a Szentírási részhez.
Igen, és akkor ugye jönnek azok. Tehát itt már utalhatunk azokra a szentírási részekre, hogy ez a nép csak ajkával tisztel engem, de ti szívük távol van tőle. Imádotuk emberi parancsolatok tanúsága. Nem szemrányást teszek neked az áldozatokért, az égedre, te a legjavából való bárányokat áldozod nekem. Mi a probléma? Ki kérte tőled őket valaha is? Szegények iránti szeretet, az igazságosságot kérem tőled, ez érdekel engem, mondja az Isten a választott népnek. Ez a második fiú Izrael népének azt a részét képezi, akik igent mondtak, de anélkül, hogy igazán megértették volna, mit akar az Úr. A kérdés, amelyet Jézus most feltesz az előtt álló beszélgető partnereknek, kettő közül melyik teljesítette az apa akaratát, és mindenki azt válaszolja, hogy az első. Ez egy olyan felhívás, amelyet Jézus tesz, hogy gondoljuk át újra a jelenlegi álláspontukat, hiszen Jézus korának beszélgető partnerei már halottak. Ez a példázat, és így ez a második fiú is, mindannyiunkat jelképez. Hányszor mondtuk már mi keresztények igent Istennek? Azonnal, mert nem igazán értettük, mit kér tőlünk, és mi találtuk ki az összes olyan gyakorlatot, amelyeket csak a lelkiismeretünk megnyugtatására szolgálnak, de nem engedtük meg magunknak, hogy részt vegyünk abba, amit valóban kér tőlünk, életünk ajándékát.
Hát keresztények is vannak így ma.
Igen.
Hogy vállalják a vallásosságot, csinálják, amit tenni kell, de a lelküket nem adják oda. Hanem csak az idejüket, esetleg a pénzüket, még a munkájukat is, idejüket is beleteszik, de nem igazán akarnak megváltozni. Igen, uram, megyek, de igazándiból a lelket nem adja oda.
Igen.
Még van időnk egy zene bejátszására, mielőtt összefoglalnánk véglegesen ezt a történetet.
Igen.
És lezárnánk a gondolatot. Hallgassunk meg egy zenei részt. elérkeztünk a csattanóhoz. Igen. Úgy tűnik, mert ennek a történetnek van egy másik része is, ugye?
Igen.
Ha emlékeznek rá a kedves hallgatók, amit felolvastunk. Nézzük, hogy megy tovább.
Már ugye még egy lezárás azért kíván ez a rész, hogy a első meg a másik fiú, igen, vagy a két fiú. És ugye Jézus a hegyi beszédben ezt mondta, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, uram, uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát itt mindkét gyermekben megláttuk magunkat, mert éreztük az elutasítást, sokszor mondtunk nemet, aztán meg is tértünk, megpróbáltunk egy kicsit igent is mondani, aztán mi is olyanok vagyunk, mint a második gyerek, aki olyan praktikákkal próbálja megnyugtatni a lelkiismeretét, amiket mi találtunk ki. Van egy harmadik fiú.
Na, hát ez a történet, a hol bujkált eddig?
Akihez hasonlónak kell lennünk. Őt nem említi a példázat. De értjük, ki ez a fiú. Ő a mennyei atya egyszülöttje, ő a názáreti Jézus.
Tehát milyen érdekes csattanója van a történetnek.
Igen.
Nézzük.
Tehát Jézus beleteszi, ugye? Mert Jézus igennel válaszolt, ugye mennyi atyakra, és gyakorlatban is átültette mindazt, amit az atya akar tőle.
Soha nem vonta vissza, soha egyetlen egy szituációban sem.
Igen.
Még akkor sem, amikor a Getsemáni kertben kiverte a víz arra a gondolatra, hogy most mi következik. Végül is kimondta azt, hogy legyen nekem a te akaratod szerint. Erre gondolhatunk most itt a harmadik fiúnál?
Igen. Tehát, hogy ugye Jézus nagyon sokszor mondja, hogy én és az atya egy vagyunk, én azért jöttem, hogy az atya akaratát teljesítjem, én ismerem az atyát.
Az atya ismer engem. Így van.
Tehát, hogy ebben benne van, hogy akkora szeretett van irántam tőle, meg én is irányába, hogy hát persze, hogy igent fogok mondani arra, amit kért tőlem.
Hát igen. Ez egy nagyon érdekes példabeszéd, hogy hozzáveszük ezt a harmadik fiút is.
Igen.
Van-e még valamivel gondolod, hogy bezárjuk
ezt a ott van ez a jézusi lezárás, ami olyan furcsa hangzik. Jézus pedig ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, a vámszedők és utcanők megelőznek titeket az Isten országába, mert János eljött hozzátok az igazság útján, és ti nem hittetek neki. A vámszedők és az utcanők pedig hittek neki. Ti azonban láttátok, de aztán sem tértetek meg, hogy hittetek volna neki. Itt igazából Jézus nem azt mondja, hogy jó úton járnak a vámszedők és az utcanők, nekik is megtérésre van szükség, hanem ők nem öltöznek be ilyen páncélba, amivel fölmentik magukat az alól, hogy nekünk meg kéne ismernünk, hogy ki szólít meg bennünket, mire hív meg, és mit kell, inkább bebiztosítjuk magunkat olyan dolgokkal, ami igazából megakadályoz bennünket, hogy belépjünk az Isten országába. De látjuk, hogy valójában vannak olyanok, akik nem öltözködnek be, egyszer fölismeretik, hogy ja, hát mi ennyire szeret vagyunk, ez indít engem el, ott hagyjam a vámasztat, és ez indít el, ott hagyjam azt a szakmámat, amit látom, hogy a lelkemet rombolja.
Tehát végül is az egész történet arra szól, hogy meghívja őket az Isten országába.
Igen.
Függetlenül attól, hogy mondjuk emberi értelembe véve egy bűnös életet él, vagy mondjuk egy emberi értelembe vett parancsokat betartó úgynevezett vallásos életet él.
Igen. És akkor ugye azt mondhatjuk, hogy azért mégiscsak ott van ez a szőlő az egész történetben, mert hogy valójában mindig a szőlő arra indítja a hallgatókat, hogy itt valami örömről van szó. A bor vidámítja az ember szívét. És Isten sosem kér olyasmit, amiben ne rejteni belé az, hogy én ez neked örömet fog okozni. Örömöd lesz.
Ezzel a gondolattal álljunk meg. Zárjuk be az együttlétünket a mai alkalommal. És köszönjük meg a kedves hallgatóknak a figyelmet, akik kitartottak velünk, és ezeket a gondolatokat végig gondolták velünk, és reméljük, hogy ezekkel a gondolatokkal tudnak a mai nap töltekezni és tovább haladni. Esetleg fölvenni a munkát, beírni, és elkezdeni a saját feladatukat. Köszönjük szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen, köszönjük Szádvár Józsefnek is!
Az együttműködést, és mindenkinek szép napot kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!